A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Szenes Zoltán volt vezérkari főnök, van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Több hír is elindítja ezt a mai beszélgetést, ami Európa fegyverkezéséről szól. Több uniós ország áll össze közös fejlesztésekre. Finnország adott otthont ennek a tanácskozásnak. Megjelentek a svédek, a lengyelek, az észtek, a lettek, a litvánok, románok és a bulgárok. Tehát magyarok, szlovákok, csehek nem. A másik hír az, hogy német-ukrán fegyverkezési partnerséget kötöttek. Ugye egy lengyel-ukrán együttműködés már van. Itt főleg drónok fejlesztésével fognak foglalkozni, és a német kancellár bejelentette, hogy gyakorlatilag ezzel Ukrajnát bekapcsolják az Európai Unió piacába. A harmadik hír is az elmúlt napokhoz tartozik, ez is Németországból jön, ahol úgy tűnik, hogy az oroszoktól való félelem a legerősebb, persze azért Lengyelországra is gondoljunk, hogy tudnék, a NATO határai mellett most már több százezer fős orosz hadsereg táborozik, ezeket folyamatosan fejlesztik és küldik ezekre a vonalakra, mondja a német hadvezetés. Hadd kezdjem ezzel, hogy egyes vélemények szerint azért van itt valami hisztéria is, hiszen mondják ennek az álláspontnak a képviselői, Oroszország tulajdonképpen Ukrajnával se birkózik meg, nemhogy azzal, hogy neki támadjon a NATO-nak. Mit gondol?
Hát ezzel egyetértek, tehát, de az kétségtelen, hogy nagyon sok minden zajlik. Itt, ami a felvezetőben elhangzott, ez a 8 kelet-európa ország, ezek tulajdonképpen határosak Oroszországgal, és azt fixálták most ugye Helsinkibe, hogy Oroszország közvetlenül továbbra is konkrét fenyegetés jelent az országok részére. És ugye ez azért érdekes, mert hát megoszlik Európa, a közvélemény, politika is, közvélemény is megoszlik. És azok az országok, amelyek a biztonsági percepciója, hogy mi lengyelek meg voltak említve, de hát a baltiak, ugye most a finnek, svédek, ilyesmi, a románok, bolgárok is benne a tenger miatt, azok az országok ott ugye erősebb a jövendő támadást való félelem, könnyebb mobilizálni a lakosságot. De azokban az országokban, akik távol vannak, vagy már régen volt sorkatonai szolgálat, vagy a déli államok például, az európai déli államok, ott nagyon nehéz. És ezért van az, hogy én nem mondom, hogy de egyfajta riogatás néha van. Tehát amikor a főkatonák beszélnek, hogy a francia vezérkari főnök, vagy most nem régen a brit vezérkari főnök, hogy föl kell készülni arra, hogy be kell vonulni majd, meg harcolni kell, meg a háború nehézségre fel kell készíteni, nem csak a hadsereget, hanem a társadalmat is, van ez az ellenálló képesség elnevezésű fogalom, a hadipart. Az tulajdonképpen mindez egybecseng ezzel a 2030-as Európai Uniós védelmi tervnek. De a nagyon sok minden zajlik, ezek hozzátenni, mert hét egyébként nagyon fontos hét, itt konkrét események elhangzottak, de igazából a csütörtök pénteki Európai Unió csúcs találkozó, tanácsal találkozó, mert ott ugye nagyon fontos kérdések, tehát nagyon sokan olyan történelmi döntést várnak. Ugye egyrészt a béketervnek, amit ugye most kilakítottak Berlinbe az amerikai, illetve a ukrán és európai delegáció, hogy ennek egyfajta támogatás, elfogadása. Másrészt el kell dönteni, hogy akkor a befagyasztott orosz tőkének a felhasználása hogyan történjen. Itt a javaslat az, hogy szabad legyen felhasználni, csak ugye van még ellenállás, főleg a belgák részéről. És a harmadik pedig jóvá kell adni a Latin Amerikával, Mercosurral a gazdasági kereskedelem együttműködési megállapodást, ami 700 milliós fogyasztás jelent, ami egy nagyon komoly lépés lenne a kompenzálás az amerikai féle...
Az amerikai piac kiváltására.
Igen. És tehát igazából nagyon sok minden zajlik, de a konkrét kérdésre...
Ez utóbbi egyébként át fog menni, úgy gondolom, tehát itt van.
Igen, de ott is azért még voltak az utolsó időszak, főleg a mezőgazdasági termékeknek a behozatalával kapcsolatos konkrét problémák. Ugye nagyon erős a Dél-Amerika, nagyon erős mezőgazdasági termelésbe, de szerintem át fog menni. Most visszatérve, ugye Európával az igazi probléma az, hogy most Trumpnak volt egy nyilatkozata talán múlt héten a politikónak, és azt mondta, Európa nem tudja, mit csináljon. Tehát ugye ő állandóan ugye nem is érti az Európai Uniót, nem is szereti, és állandóan bírálja. Ez ugye megjelent az amerikai új nemzeti biztonsági stratégiába. De hogy nem csináljon, az most az azért fontos, mert ugye tényleg van egy olyan, most néztem a közelmúltban volt egy Európai Uniós közvéleménykutatás, és ott azért az európai polgárok 67% azt mondta, hogy legyen már, álljon már sarkára az Európai Unió, legyenek már bátrak a vezetőink, és próbálják fölvenni a versenyt. Mert egyébként nem tud fellépni az Európai Unió, hiába gazdaság, ha összeadjuk a GDP-t, akkor még Kínánál is erősebb, majdnem 20 billió a összeesítménye. De ugye ez a széttöredettség a 27 tagállam, meg az európai államok, az ugye nem teszi lehetővé a gyors döntéshozatalt, és ebből fakadóan, tehát az Európai Uniónak, ugye azt szokták mondani, hogy geopolitikai hát agyaglábakon áll, tehát nem tud gyorsan dönteni. És most úgy látom, hogy a Friedrich Merz kancellár most egy ilyen vezető szerepet vállal, nagyon örültem ennek a kétnapos berlini csúcstalálkozónak, nem csak azért, mert tényleg van egy remény arra, hogy lesz valami megállapodás, de itt most zárójelben, hát Putyin nem fogja elfogadni, zárójelbe zárva, de van egy esély erre, és mellette pedig látszik, hogy van egy vezetőszerep. Mert ugye a nagy Európa, ugye úgy szoktak emlegetni, hogy E3, tehát az európai hármak, britek, franciák, németek, igazából most a Merz az, aki viszi előre az ügyeket a britekkel és a franciákkal szemben. Ugye egyik politikusnak se könnyű a belpolitikai helyzete, de Merzet most választották meg, tehát neki azért van nagyobb kifutása. Ebből fakadóan tehát azért optimista vagyok, de a kulcskérdés az, hogy megoldják a Ukrajna finanszírozását, és ez egy nehéz ügy, de bízom benne, mert az utolsó pillanatig dolgoznak, ugye naponta próbálják Belgiumnak a ellenállását leszerelni.
Hát igen, itt van ez a három húzó ország, az egyik ráadásul nem tagja az Európai Uniónak már, de hát tekinthető egyfajta kültagnak, amelyikkel a kapcsolatok azért úgy tűnik, hogy szorosabbá válnak, hogy valamennyire visszaépülnek, de mind a hárman borzalmas helyzetben vannak a kormányok. Hát ugye a Macron helyzetét nem kell különösebben elemezni. Német kancellár ritkán volt ilyen népszerűtlen, és hát rettentő kötélhúzások mennek a koalíción belül, és gyakran bénítják meg. És hát Nagy-Britanniában pedig hát a munkáspárt is borzalmasan áll. Mondjuk a másik, a torik is borzalmasan állnak, úgy tűnik, hogy a szélső jobb oldal jön föl egyre inkább.
Igen.
Úgyhogy Európa valóban sem politikailag, sem geopolitikailag, sem gazdaságilag nincs túl jó helyzetben. De azért itt úgy tűnik, hogy történnek dolgok. Mondjuk a védelmi költségvetéssel kapcsolatban találtam ilyen adatokat, hogy az EU 27, tehát ez így rá van vetítve az egészre, tehát egy ilyen átlag, 2021-ben 218 milliárd eurót költött fegyverkezésre, 24-ben 343 milliárdot, ebben az évben pedig 392 milliárdot. Ez mondom aránytalan, tehát nem, ez csak egy átlag. De Németország a legkomolyabb fejlesztéseket hajtja végre, korábban a GDP 1,3-1,4%-át költi, tavaly már 2% körül járt, ez még messze van az 5%-tól. Tehát valami azért mozdul, és ugye itt van ez a ReArm Europe program, amit az Európai Bizottság indított el, és hát ebbe pénzeket fognak tenni. Mozdult azért valami? Mert ezek a számok azt mutatják, hogy igen.
Hát ugye csak, hogy mennyivel többet fordítanak a katonai kiadásokra. Ugye ez csak egy szám, és ez még hozzá kell tenni, hogy végülis a Trump keresztül elültette, és ugye nyáron a hágai csúcstalálkozón, NATO hágai csúcstalálkozón elfogadták, hogy 5%-ra emelik 10 éven belül a NATO védelmi költségvetését. Még az olyan megoszlás, hogy ezen belül 3,5%-on kimondottan konkrét katonai kiadások, és 1,5% pedig a hadigazdaság, infrastruktúra, kritikus infrastruktúra, kiber, tehát az úgynevezett védelmi készenlét fejlesztése.
Ez a 3,5% a core defense, ugye?
Igen, ez a core defense, ez kimondottan katonai, tehát ami leegyszerűsítve a Médelminisztériumok hatáskörébe tartozik. És ebből fakadóan egyébként már Németország is, tehát a NATO adatai szerint már idén minden ország elérte a 2%-ot. Tehát Trumpnak azért ez az egyetlen, ennek a kezdeményeknek egyetlen használja, azért felgyorsított. Tehát emlékszem, az olaszok még 2027-re akarták elérni a 2%-ot. Spanyolok ugye nyíltan szembe mentek, de aztán végül is őket is megfenyegette, hogy akkor majd újabb kereskedelmi a rókat fog kapni, de elérték a 2%-ot. Az igazi probléma az, hogy senki nem látja, hogy hova fogják elérni 3,5%-ot, de erre van ez a 150 milliárdos hitelcsomag, ami Magyarország is bejelentkeztünk, hogy a számok változnak 16,4 milliárdtól 17,2 milliárdig, amit olvastam. Ez összehasonlításképp, hogy 10 évre adott a korábbi kormány, már az akkori Fidesz kormány 10 évre Zrínyi program fejlesztési tervet. Ez a pénz, amire mi most pályázunk is, egy alacsony kamatozású 3%-os, tehát tulajdonképpen a COVID pénzügyi finanszírozás mintájára, az ennek a 2,5-szeres, majdnem 3-szoros lesz. Tehát óriási pénzekről van szó. És az Európai Unió nagyon sokat tett, ugye jogilag is, tehát például van ilyen, hogy hadiparfejlesztési stratégia, beszerzési törvény, akkor kutatásfejlesztés innovációs alapoknak a növelése, új stratégiát csinált, első alkalommal védelmi stratégiát, ugye ez március-áprilisban. Tehát nagyon sok minden zajlik. Itt az igazi probléma az, hogy mivel nem egy nemzetállamról van szó, mondjuk, mint az Egyesült Államok, hogy nagyon nehéz végigvinni a döntéseket, mert ugye bizonyos döntésekhez konszenzus kell. Ugye most tehát a döntés, ugye most nem tudjuk akkor, hogy mi lesz a döntés, de a lényeg az, hogy addig már jutott az Európai Unió, hogy kivette a szankciós politikába, és kereskedelmi politikai eszközként tekint erre, amihez nem kell teljes egyetértés, hanem elég a minősített többség. Tehát az Európai Unió nagyon sokat fejlődik, ugye von der Leyen azt szerintem nagyon jól csinálja, tehát keményen viszi, és most az a kulcskérdés, hogy ugye fel kell venni Európai Uniónak a versenyt. Most már nem csak az, hogy a Oroszország közvetlen katonai fenyegetettség, meg Kína biztonsági kihívás, meg rendszer irányításban, működésben ellenfél, hanem az Egyesült Államokkal is, hiszen az Egyesült Államok az új nemzeti biztonsági stratégiában Európai Unióval kapcsolatban elég rossz megfogalmazásokat tett, tehát tulajdonképpen nem értékeli, sőt ugye azt mondja, hogy...
már biztonsági kockázatként nevezik meg.
Biztonsági kockázat, és azt mondta, hogy így folytatódik mondjuk a bevándorlás politika, a népesség csökkenés, stb. 20 év múlva az Egyesült Államok nem lesz megbízható partnere Európában. Katonai biztonsági szempontból. Tehát itt igazából nagyon sok minden zajlik, és akkor a legnagyobb probléma ebből fakadva, hogy mindent koalíciós alapon, ad-hoc koalíció. Tehát ma jelenleg van 8 ad-hoc koalíció, mely különböző fegyverrendszerekben vezető szerepet vállal. Ugye itt elhangzott Németország. Németország ugye a védelmipari dolgokat viszi, akkor ő viszi a európai légtér, egységes légtérvédelmet, a drónfal kérdését, de ugye az ATO koalíciónak is az a problémája, hogy ugye van egy vezető hatalom, vagy aki nagyon elkötelezett, ugye például a csehék csinálták, emlékszünk rá, a tüzérségi lőszer utánpótlás, az egy ilyen koalíciót, ugye a Pjotr Pavel elnök kezdeményezésére, és ez nagyon hasznos volt, és akkor, de ugye az, hogy a többi ország fölzárkózzon, és akkor támogassa. Most az igazi probléma itt a háború folytatásával az a pénz. Ugye most jelent meg van ez a Kiel német egyetemnek egy ilyen kutatóközpontja, amely folyamatosan követi a katonai, tehát nem egyáltalán Ukrajnával kapcsolatos kiadásoknak a hogyan alakulnak. Ez ugye három területen van, egyrészt a katonai a legfontosabb, de van pénzügyi, hogy működéshez kell Ukrajnának. Ugye néztem, most átlagosan Ukrajna katonai költséget is beleszent, körülbelül havonta 9 milliárd euróra van szüksége. És a harmadik pedig humanitárius. És ugye jelenleg az Ukrajna finanszírozása, a működés az államok az jövő év közepén megoldott, a katonai már kevésbé, mert az Egyesült Államok teljesen visszalépett a segélyezéstől. Most fogadták el nemrégen az új védelmi tervet, ugye náluk november 1-jével kezdődik a pénzügyi év, és abban csak 400 millió dolláros támogatás van. Emlékeztetél, hogy az elmúlt tömi három évben az Egyesült Államok olyan 65 milliárdot költött a Ukrajna katonai támogatására.
Hát azért nem annyit, mint amennyit a Trump szokott mondani.
Hát igen, hát az első, tehát a Biden irában nagyon sokat költöttek rá. És az igazi probléma itt az, hogy az Egyesült Államok azáltal azt mondta, hogy támogatja Ukrajnát fegyverrel, de vegye meg a NATO, ugye most idéztem az amerikai elnököt, ez azt jelenti, hogy a számítások szerint Európának meg kellene duplázni a katonai kiadásait fegyvervásárlás tekintetében, ha kompenzálni, pótolni akarja az amerikai kiesést. És itt nagyon fontos, most megint visszatérek erre az immobilizált tőkére, mert most jelenleg az EU-nak az a kezdeményezés, hogy 150 milliárdot felszabadítanák felhasználásra, és ebből 115 milliárd, 50 milliárd menne a pénzügyi finanszírozásra a Ukrajna működésére, de a 115 milliárd meg az ukrán hadipar, illetve az ukrán hadipar és az európai más tagállamok közötti katonai védelmi együttműködés, hadipar együttműködésre fordítódna, hogy ezen keresztül közvetlenül tudnák a Ukrajna közvetlenül tudná saját harci technika eszközzel, fogyóanyaggal, stb. Ellátását végezni. Tehát itt a kulcskérdés most az, hogy hogyan sikerül ezt a pénzügyi kérdést megoldani, mert ha nem, akkor azt jelenti, hogy a tagállamoknak kétszer annyit kellene fizetni. És itt az igazi probléma, hogy van egy törésvonal az északiak között, akik ugye nagyon sok pénzt fordítanak, ugye teljesen két oldalapon Ukrajna támogatása, meg a déliek között. Portugália, Spanyolország, Olaszország még olyan 2-3 milliárdot még ad, Görögország, Törökország. Hát összesen 48 ország támogatja, de csak 33 ad fegyverre pénzt, még a NATO-ban is csak 29 ország, tehát 3 ország, nem, mi is benne vagyunk. Tehát igazából a döntés, ami megszületik most, az lényegesen meghatározza, hogy milyen menetrendje legyen a hátralévő időben Ukrajna működésének. És akkor ehhez kapcsolódik természetesen az úgynevezett béketerv, ami jó állapotban van, ugye Trump azt mondta, hogy 90%-os, de igazából nem tudjuk, hogy Moszkvának mi a véleménye. Putyin biztos, hogy nem fogja elfogadni azt, amit a Zelenszkij mondott, hogy nem fogja feladni a területeket, és az látszik, hogy az amerikaiak elsősorban gazdasági megfontolások alapján próbálják kényszeríteni a tervet, de a biztonsági szempontok azok annyira nem fontosak, illetve most az is nagy kérdés, hogy a garanciák, ugye a Zelenszkij azt mondta, hogy ő el tudná fogadni, hogy Ukrajna visszalépjen a NATO tagságtól, ha a biztonsági garanciák olyanok lesznek. És ugye most ez a kérdés, hogy ezek a biztonsági garanciák mit jelentenek? Mert ő azt szeretné, hogy olyan garanciák legyenek, ami benne van az Egyesült Államok, és ezeket a garanciális terveket jóvá hagyna a szenátus. Ugye kiindulva a 94-es budapesti memorandumnak a hiányosságaiból, hogy mindenki garantálja a biztonságot, de ha valaki mondjuk Oroszország nem tartja, akkor nem úgy leírva, hogy akkor mi fog történni.
Hát igen, erre mondta Rácz András szakértő, hogy nem volt azért olyan nagy állítás Zelenszkijtől az, hogy oké, akkor nem lépünk be a NATO-ba, mert ott volt ez a kitétel, hogy ha.
Igen, ez feltételes. Ha. Igen, így van.
Ha viszont nincsenek normális biztonsági garanciák, és ezek nem látszanak egyelőre még a horizonton, akkor ez az állítás nem jelent semmit, bár kétségkívül diplomáciai húzásnak ügyes, azt meg kell mondani, mert bizonyítja azt, hogy Ukrajna elkötelezett a béke mellett, és bizonyítja, hogy Oroszország meg nem. És amíg az oroszok jól állnak a fronton, addig ez nem is fog változni. Igen. Maga Trump egyébként, aki azt mondta, hogy szeretné a karácsonyfa alá elhelyezni ezt a békét, már úgy fogalmazott, hogy hát akkor lesz vége, amikor vége lesz. Tehát, hogy ezt már ő se gondolja komolyan, hogy idén a háború véget ért. Térjünk vissza Európa fegyverkezéséhez, de van itt valami, amit meg kell még beszélnünk, hogy tudnélik, mire lesz képes az amerikai Egyesült Államok nélkül Európa, de itt az is a kérdés, hogy mire képes az Egyesült Államokkal együtt jó esetben Európa, hiszen nagyon sok európai és amerikai katonai tanulmány szögezi le, hogy nem csak az európaiak lustultak el, hanem az amerikai védelmi ipar is egyre kevesebbet gyárt, egyre drágábban, és hogy tulajdonképpen nagyon sok vonatkozásban Kína már megelőzte, tehát Amerikának most saját magára kell gondolni a bizonyos szempontig, hogy utolérje a kínaiakat. Tehát a közös NATO hadműveletekre kevesebb fegyvert tud adni akkor is, mondjuk, ha nem Trump vezeti. Erről az amerikai helyzetről beszélnünk kéne egy kicsit, tudnélik. Itt akkor van valami félreértés. Amerika nem a régi, ebből a szempontból sem.
Hát ugye az első helyez mindjárt hozzátenném, hogy a Trump 1003 milliárdos, tehát több mint 1 billió dolláros védelmi kiadási tervet teljesített elő a kongresszusnak, és 900, nem tudom, 16, tehát majdnem 100-al kevesebbet hagytak jóvá. Ami nagyon ritkán van, általában, hogy a héják miatt mind a két oldalon vannak a demokraták, republikánus, általában meg szokták emelni a védelmi költségvetést. Ugye az Egyesült Államoknak nagy probléma, hogy nagyon magas az államadósság, ugye 120%, jelenleg ugye infláció emelkedik, Trump nem akarja ezt tudomásul venni, nagyon sok a belső probléma. A hadiparnál is az a probléma, hogy nagyon drága. Tehát ugye ott ugye a beszerzési rendszer, bár most a Pete Hegseth az új hadügyminiszter, mert ugye most már nem védelminiszter, hanem hadügyminiszter, ugye ő is próbálja megreformálni a beszerzést, mert ugye hiába központosították és hatalmas apparátus dolgozik, legutóbbi számot olvastam, több mint 70 ezer embert készíti elő a éves védelmi költségvetésnek a beszerzés részét. De az olyan ám, hogy meg lehet nézni, hogy mennyibe kerül idén, mondjuk jövőre, mert jön a pénzügyi év, mennyire fogják megvenni mondjuk a XY fegyvert az amerikai hadsereg, mondjuk az F-35-ös mennyibe fog kerülni. Tehát olyan mélység ki van dolgozva, amit itthon mi csak álmodozunk róla, meg soha nem lesz meg. De ugye az a probléma, hogy a haderőnöknek önállósága van, és ugye ebből fakadóan a beszerzések drágák, hiszen van ez, amit még Eisenhower is mondott, hogy a katonai vezetés, meg a finanszírozás, tehát a pénzügyi hadipar összefonódik, és akkor ebből kialakul egy katonai hadipar komplexum, amely eltéríti az árakat. Ugye az az érdeke mind a két félnek, hogy több pénzt kapjon, nagyobb legyen a költségvetési torta, és egyfajta hallgatólagosság van ebben a témában. Ez még hozzá tartozik, hogy óriási harc zajlik arról, hogy a hadiparnak milyen legyen a diszlokáció elhelyezkedése, mert a Trump elkezdett bizonyos belső átalakításokat, próbálja preferálni azokat az államokat, amelyek republikánusok. Tehát van egy sor, akkor a támogatások, ugye Trump feltételez köti a támogatásokat. Van egy listája, 400 online cég van benne, csak azokat támogatja, amelyek őt támogatják, tehát magyarul republikánusok, vagy maga a pártiak. Tehát nagyon sok a torzulás, és a beszerzési folyamat az átalakítása meg az nagyon bonyolult, mert ugye hatalmas pénzekről van szó. Hát azért Egyesült Államok minden évben 400-450 milliárdot költ csak a beszerzésre. Tehát nagyon sok pénzről beszélünk. És akkor a kapacitások, azok alapvetően nemzeti érdekű, tehát az amerikai hadsereg érdekeit szolgálják ki. De ugye most nem csak arról van szó, hogy a amerikai igényeket elégítsék ki, hanem támogatni kell Izraelt. Izraelnek rengeteg rakétát robban, tehát rengeteget. Támogatni kell a nyugatot, ugye most Ukrajnának 3 éven keresztül. Tehát igazából a hadiparra most ilyen 2-3-as igény rakódik rá, és ennek nehezen felel meg, és mivel magánkézben van teljes hadipar, így ezért az átalakítás az lassan megy, mert csak piaci eszközökkel lehetséges.
Az az érdekes, hogy mindig azt szokták mondani, hogy ha a piaci működésnek az az előnye, a diktatórikus, tehát rendkívül konzervatív és hierarchikus működéssel szemben, hogy gyorsabb, hatékonyabb, döntésképesebb, de ez nem látszik így. Tehát mintha Kínában, igaz, hogy ott is lefejezték a tisztikart, és hát nagyon sok tisztogatás volt az elmúlt években, tehát Xi Jinpingot nagyon keményen rendettet, hogy aztán lett rend, ezután azt nem tudjuk persze, de úgy tűnik, hogy a kínai modell egyelőre hatékonyabb, gyorsabb.
Hát igen, mert központi. Tehát éppen ma reggel olvastam, hogy...
Ugye, de ön is azt mondta, hogy az amerikai fegyvergyártás beszerzés már központi.
Hát központi, de magánkézben van, és meg kell teremteni a feltételeket, hogy működjön. Tehát amíg a kínaiaknál azt mondják, hogy na, a most jelenleg mondjuk munkaerő probléma, vagy mondjuk egyik, most az egyik fő terület a két hatalmas ország között, az a mesterséges intelligencia. És amíg azt mondja a kínai párt állam, hogy mesterséges intelligencia egyes számforrás, egyes számprioritás, akkor az egész ország erre rámozdul. Az Egyesült Államoknál nem így van.
Na de azért mondom, hogy akkor fura módon a piacgazdaság, a különféle érdekek normális ütközésre, és az, hogy ebből kijön valami, az hátrány.
Hátrány, mert ugye nagyon hosszú ideig, de itt ugye nagyon sokszor a szabályozás a probléma. Hát a németek ugyanez a probléma. Hát 1-1.5 év, amíg átmegy a rendszerbe a döntéshozatal. Tehát itt nem az igazi probléma, hogy átláthatóság van, hogy az érdekek, tehát a folyamatosan az érdekek ugye ütköznek, láthatók legyen, hanem döntéshozatalhoz, és mivel le van szabályozva jogilag, és elmegy minden ugye a szenátushoz, vagy a parlamenthez, ez lelassítja a folyamatot. És ebből fogadva az Egyesült Államok se tudja egyik percre a másikra megnövelni a hadipari termelését.
Hát ez azt jelenti, hogy legalább 10 év. Európának is, Amerikának
hát
is.
Hát ugye 2030, ez a rearm, amit emlegetett, tehát ez egy középtávú program. Most a németeknél is egyébként gyorsítják a beszerzési folyamatokat. Tehát gyakorlatilag itt egyensúlyozni kell a döntéshozattal a sebessége és az átláthatóság és a közérdek között valami egyensúlyt kell teremteni, hogy, mert egyébként lehet úgy is dönteni, hát ugye nálunk is ilyen centralizált döntéshozat, eldöntöm, és nem foglalkozom senkivel, senki nem tud beleszólni. És akkor a kérdés az, hogy ha mondjuk veszünk 4 helyről fegyvert, hogy akkor hogy fog működni logisztikailag, és az mennyibe fog kerülni. Tehát ezek bonyolult ügyek, de az kétségtelen, hogy a kínaiaknál ugye most 4. repülőgép hordozót építik, éppen ma reggeli hír volt, amely nukleáris meghajtású, és tulajdonképp ugyanaz lesz, mint a Ford a legmodernebb amerikai repülőgép hordozó. Tehát ők azért gyorsan tudják csinálni. Európai Unió iparilag erős, tehát nagyon erős, tehát nagyon jó képessége van. Itt meg az a probléma, hogy ugye egységes hadipari termelési, kutatásfejlesztési, ugye itt meg minden kooperációval történik. Tehát mondok egy példát, ugye most körülbelül 1,5 éves késésben van, terveznek ez a FICS, ez a jövő egységes vadászgépe. Tehát hogy Eurofighter legyen, meg legyen még a franciáknak is, ez egy gép legyen. Ez ugye egy 3-as konzorcium jött létre, franciák, németek és a spanyolok. És a konfliktus főleg a franciák és a németek között van, mert ugye mindenki próbálja a saját üzleti érdekeit, meg politikai érdekeit érvényesíteni, és nincs döntéshozata. És ott is le kell tenni a voksot, most már csúcsszinten van politikailag, mert egyébként az biztos, hogy már 27-re nem fog az első tesztrepülés megtörténni.
Hát akkor nagyon is érti az ember, hogy ez a pánik hangulat, ami Nagy-Britanniát, Lengyelországot és Németországot érinti az oroszokkal kapcsolatban, az részben valós persze, ami benne a túrzás, az két okból történik, ha jól értem a szavait. Egyrészt, hogy tudatosítani a választókban, hogy a régi szép idők nem térnek vissza. Másrészt pedig, hát alarmírozni a politikusokat, meg az európai fegyverpiacot, hogy próbálják meg sokkal gyorsabban átverni ezeket a döntéseket, mert baj lesz, hiszen vannak ellenfelek, már vannak ellenfelek, és azok nem fogják megvárni, amíg szépen Európa fölfegyverkezik, vagy Amerika visszaszerzi a korábbi képességeit.
Így van, tehát ugye ez egy nagyon összetett dolog, de az kétségtelen, ez a békés...
Egy tötyörgés.
Hát ez a demokratikus, mondjuk meg, világ, azért ezt feszesebbé kell tenni, és fel kell készíteni. Hát ugye most fél tucat országban elindult a sorkotani szolgálat, nem az, hogy bevezetik, de már feltételrendszert, hogy akkor nyilván tartjuk. Tehát akkor 55 év, 60 év alatt tudjuk, hogy pontosan kinek kellene adott esetben bevonulni, mert ugye nincs ilyen nyilvántartás. A németek egyébként élen járnak, a németek már január 1-jel bevezetik a kötelező hadkötelesség nyilvántartást, és 27 közepétől pedig a minimum kötelező 1 hónapos kiképzést. Mert igazából most a németek, hát ugye a németeket tudjuk azért történelmében valamire ráállnak, hanem szépen csak a németek, az ugye megmondta a kancellár, a terv az, hogy 2030-ra Európa legerősebb hadsereg legyen. És ugye nagyon sok pénzt tesznek bele, erős hadiparuk van, és látszik a kezdeményezésekből, hogy nagyon legalább három ilyen adhok fegyverkezési koalíciót vezetnek, és ott is ugye az alapprobléma, hogy kevés a katona. Tehát itt meg kell oldani, hogy katona legyen, mert hiába, ugye már régóta hagyják ezt a 200 000 fős hadsereget, de nem tudnak 180-190 000 fölé menni, mert nem, igazából a mai fiatalok nem akarnak
motiválni katonát. Kell őket.
Hát motiválni kell, de ugye németeknél azért jók a kondíciók, tehát azért hogy az nem magyar színvonal, mindenben erősebb, de ettől függetlenül ugye a háborúnak van egy ilyen taszító hatása.
Hát persze.
Hát ki akar elmenni katonák, mikor meg lehet halni.
Igen.
Tehát gyakorlatilag itt nagyon nehéz helyzetben van. Most azok az országok, ahol hagyományosan, tehát mondjuk a finnek, hát a finneken csak álmodozni lehet, meg álmulni lehet, hogy mit csinálnak. 1 millió tartalékos, most építik ugye ez a hosszú 900 valahány kilométeres határ, ugye gyakorlatokat csinálnak, építik az infrastruktúrát, mert ugye nekik háborújuk volt az oroszokkal, 10%-át el is csípták, tehát tulajdonképpen a Finnországnak a szuverenitása megsérült a háborút következően.
De viszont... Elvitték Karéliát,
igen. Így van, és viszont ők teljes összefogásra, de egy kis nemzet, ilyen hagyományokkal. Svédek is nagyon jók. Általában az északiak nagyon jók, de főleg ugye a közép-kelet-európa megosztott, a déliek pedig teljesen más. Ők elsősorban a migráció ügyekben érintettek. Tehát ez a Portugálnak nagyon messze van az ukrán háborús térség.
Mondjuk az előnye.
Hát ez hatalmas előny, persze. Igen. És meg is mondta a miniszterelnök, mi nem akarunk emelni, ezt persze most ők is megemelték, 2% megemelték, de azt mondta, hogy hát közösen, igen, de egyébként minek? Hát nekünk vannak más problémáink.
Egyébként érdekes ez a német helyzet. Ha az ember megnézi a hadipari profitokat, ezeknek a táblázatát, akkor a 10, mármint a világra vetítve, 10 legfontosabb exportáló, fegyverexportáló országból, ugye az első helyen Amerika van még, második helyen Franciaország, azt hittem az oroszok, de nem. A franciák, 5. Németország, 6. Olaszország egyébként. Szóval 5. helyen vannak, ez egy nagyon előkelő hely, miközben rengeteg fegyvert gyártanak és adnak el, miközben a német hadsereg fejlesztése, hát a béka feneke alatt van. Hát
azért, azért azt nem mondom, az egy régi, ez 2-3 éves sztereotípia, hogy a német hadsereg ennyire gyenge. Mert volt ilyen, ugye, talán még a Fonda elején eszem volt a védelmi miniszter, talán, és akkor Irakba segít, katonai segít akart, ki is repült, ez közben kiderült, hogy az a gép, ami vitte volna a katonai segélyt, az éppen meghibásodott, és a segély meg nem érkezett ki, és ugye neki meg át kellett volna ott adni, tehát egy nagy blama volt. De az kétségtelen, hogy nehéz ott is. Hát ugye az ember mélyebben belemegy, ott mondjuk most például a Bundeswehr 20%-a ilyen bevándorló apu katona. Csak egy példaként mondom. És ugye az összes problémája. Nem oldották meg, hatalmas vita volt, de a politikai döntés oda nem jutott, hogy azt mondták, hogy úgy, mint mondjuk az Egyesült Államokban, amikor ment a afganisztáni és iraki háború, te délről jöttél, bevándorló vagy, beállsz a kadseregbe, 3 évet szolgálsz, és megkapod az állampolgárságot. És azt mondták, nyissuk meg a Bundeswehrt, minden európai uniós polgár, akin tud németül, álljon be a hadseregbe. Ezt meg ugye politikailag nem tudták keresztül vinni a döntést, mert ugye ez meg annyira fölhigítaná a nemzeti gondolkodás módot, meg stb. Tehát nagyon nehéz, de hát a németeknél azért látszik, minden területen komoly fejlesztések vannak. Az igaz, hogy a hadipar, éppen is néztem a SIPFI számait, 26% profittal, tehát 26%-os növekedés, jövedelmi növekedés következett be, mert ugye a igény hatalmas, gyorsan kellene, és emelik az árakat. Hát ugye nekünk mostan 3 év után most teljes a harckocsi zászlóaljunk, a Leo, most jött meg a 44. harckocsi. Hát ez 3 évig tartott, pedig hát ez egy időzónul egy rutin, egy hagyományos platform, így gyártani kell. Tehát ezek nagyon bonyolult ügyek, de az Európának az kétségtelen, azáltal, hogy az Európai Unió minden területen sok pénzt ad. Csak most mondok egy másik példát, hogy most készül majd, már indult a vita, a következő 28-szor a 7 éves terv. Hát most több mint 100 milliárd euró terveznek, 116 milliárdot terveznek a védelmiparra, meg a hadsereg fejlesztésre. És mondjuk 5 évvel ezelőtt még esetleg kutatásra adtak néhány 100 milliót. Most meg milliárdok, sok-sok milliárd.
Erre kitérünk majd egyébként, meg megnézzük a forrásokat. Mert igen. Ugye lehet beszélni, meg dobálozni mindenféle számokkal, de az a lényeg, hogy van-e pénz, ahonnan jöjjön. Hát ez persze. Szóval vannak ilyen nemzeti nekirugaszkodások, fejlesztések, például azt olvasom, hogy Hollandia egy az amerikai Tomahawkhoz hasonló cirkáló rakétát fejleszt ki, ami ráadásul olcsóbb lesz, olcsóbb, mint az amerikai. De hát azt is lehet tudni, hogy ez egy holland árucikk lesz, amit majd árulni fog a NATO-n belül. Az, akinek van pénze, megveszi, akinek nincs. Tehát önmagában ez ilyen furcsa, de vannak ilyen együttműködési, közös beszerzési ipari programok, és az emberben, a Kelet-Európában én, meg ha élt a Kádár rendszerben, akkor úgy fölmerül, hogy tulajdonképpen ezek nem ilyen KGST-k lesznek-e, amik itt készülődnek nemzetközileg, hogy akkor, mit tudom én, a az európai tomahawkot gyártják a hollandok, akkor a magyarok beszállítják ez a gyújtószerkezetet, akkor a franciák adják a burkolatot, stb. Vagy pedig maga a termék paletta is megoszlik, rakétát gyártanak a hollandok, mondjuk platós teherautót hozzá a németek, stb. Mit jelent az, hogy közös beszerzés és közös gyártás? Ez a KGS egy nagyon idióta megközelítés.
Nem, ez jó, csak hogy a KGS valamely országot is kötelező, egy teljes keret volt. Tehát ott a merev keret volt, tehát ugye mi például nem járthattunk a KGST-be, mert valamiért nem adták meg, nem jártottunk alapvető harci technikát, nem jártottunk harckocsit, nem jártottunk repülőgépet, stb. Nem azt mondták, jó, magyarok gyártsanak híradó eszközöket, elektronikai dolgokat, stb. És ez nekünk egy nagy handicap volt, mert nem volt saját fegyvergyártásunk. Egy darabig ment a győri PSH, ami ugye nem volt kompatibilis az orosz fegyverekkel, amit csak nyuszibusznak hívtak a lövészkatonák, de nem volt fegyvergyártásunk. Itt ugye az a lényeg, most például a holland, hogy a nagyon sok együttműködés az ukránokkal, a hollandoké is. Ukrajnának most egy hatalmas előnye, hogy valós tapasztalatokon alapuló, és korszerű, és olcsó, mert nagyon sok innovatív dolog van benne, olcsó megoldást tud többek között a rakétákra is. És most tulajdonképpen Ukrajna tanítja a Nyugat-Európát, mert az Amerikát éppen nemrégen olvastam, hogy az Egyesült Államok most hozta létre legelőször közel-keleten egy drón önpusztító századot, amit az ukránoknál már a fegyver nem, hatalmas önálló nagy fegyver nem már a drón csapatoknak. Tehát gyakorlatilag próbálják behozni az ukrán know-how-t. Ukrán ugye része volt a szovjet-orosz haripar együttműködésnek, nagy dolog, Ruszlán hatalmas, tehát nagyon jó erős haripar volt, aztán amikor egyik percben a másikra megszüntették Oroszországgal a haripar együttműködés, az is egy nonsense döntés volt, de egyik percben a másikra, akkor egy kicsit összeomlott, de most magához tért. Például a tengeri drónokban nagyon jók. Ugye most lehet hallani, hogy már elkészült az ukrán nagy hatótávolságú levegő drón. Tehát magyarul az ATO koalíció az nem olyan az én, mint a KGST. Az ATO koalíciónak az a lényeg, hogy legyen egy vezető nemzet, amelyiknek vannak erőforrásai, jó valamilyen ügybe, bevész magam el, és akkor közösen csinálják. Csak ez azért nehéz, mert kérdés az, hogy megtalálják-e mindig a megfelelő partnert. Mert ilyet például van ez az Európai Uniónak most már hát szerintem lassan 8 év vagy 7 éve, ez a PESCO nevezető struktúrális együttműködés, ami 75 programon benne. Tehát ezt régóta csinálja az Európai Unió, de nagyon sok eredmény nem jön ki belőle, mert mindenki csatlakozik, szép lassan megy előre, itt viszont gyorsan kell. És itt az egyetlen dolog, ami ezt megváltoztatja, amiről az előbb is a bevezetőben beszéltünk, hogy vegyük például a kelet-európai ország, hogyha te félsz, tehát tartasz attól, hogy támadásért, akkor viszont az nemzeti politikai prioritás lesz, és akkor a kormányok beteszik, amit be kell tenni. Tehát ez egy alap ahhoz, hogy felgyorsuljon a dolog. De a nemzeti szintű gyártásnál továbbra is döntéshozatal. Tehát az egy nagyon erős, hát hogy mondjam, korlát, hogy fel kellene gyorsítani a döntéseket, hogy versenyképes lesz, mert a riparosok meg arra panaszkodnak, hogy ők csinálnák, de hát legyen nálunk, ugye például arra panaszkodnak most, hogy vannak ezek a startupok, nincs rá semmiféle szabályzás. Tehát az, hogy te magánalapon meg tudod csinálni, hogy odaadsz neked x milliárdot valakinek, hogy fejleszti, aztán, hogy nem jön be, akkor elbuktad a pénzt, de állami pénzt már nem tudod megcsinálni. Tehát igazából ez a szabályzás dolog, és ilyen szempontból megrázza ezt az egész rendszert, tehát a háború, a valós igény. És akkor az Európai Unió egyébként elég okos, mert éppen hétfőn voltam Tiszafüreden előadást tart, és egy diák megkérdezte, hogy akkor hogyan lesz az amerikaiaktól fegyvervásárlás. Mert azt mondta, ez a hitel, amiről beszélünk, ez a 150 milliárd. Ugye ennek 65%-ának európainak kell lenni, és ott is megvan pántigázva legalább két európai ország. Nekünk például most nagy előnyünk, hogy a németek együtt vagyunk, Rheinmetall, vagy az Airbus, mert ugye a németek minket vonzanak bennünket. De már egy az egyben nem tud vásárolni ebből a pénzből amerikai fegyvert. Vagy a lengyelek hiába nekik vettek dél-koreai fegyvereket, nem tudják behozni a rendszerbe. Mi is a törökökkel együttműködünk, nem fogjuk tudni behozni a rendszerbe, azt már csak tisztán nemzeti pénzből lehet. Tehát az Európai Unió olyan úgy adja oda a pénzt, hogy közben az európai együttműködés, kollaboráció, képességek, kapacitások is fejlődjenek, és megpantlikázza. Tehát akkor jutsz hozzá a kedvezményes hitelhez, hogy ennek a feltételrendszernek megfelelsz, és erre vannak egy terv, hogy 2030-ig meddig kell eljutni az európai fegyvergyártásba.
Ezek az európai sztenderdeknek megfelelő európai igényeknek a hangoztatása, ez mutat egy európai fegyveres erő felé? Tudom, hogy rengeteget beszéltek erről, de ilyen helyzet még nem volt korábban.
Hát ugye most az egyik napirenden levő kérdés, és ilyen szempontból azért, mert ez egy lakmuszpapír lesz ez a heti mai döntés eredmény. Ugye az egyik kérdés, hogy a szerződésben, az Európai Uniós szerződésben, hogy módosítani kell azt a paragrafust, amely azt mondja, hogy a védelem, a hadipar, a hadsereg az nemzeti hatáskör. És ahhoz, hogy legyen európai hadsereg, egyébként ezt támogatják az EU polgárok, nemrégen a TikTokon voltak felmérések, hatalmas lelkesedés van, hogy Európát mentsük meg, és egy Trump ilyen szempontból jót tesz az Európai Uniónak, mert ugye van egy hazafias lelkesedés, ugye mint Kanadában. Ugye az, hogy Európai Uniós hadsereg legyen, az relatíve könnyen meg lehetne csinálni, jelenleg van egy 5000 fős képesség, ami EU alatt megy, 5000 fő, de nem egy képesség, de az igazi probléma az, hogy Ki fogja vezetni, ki ad parancsot az európai hadseregnek? Mert ugye, ha konszenzusos van, akkor ugye az európai, a tanácsnak kellene adni. De az Európai Uniónak is már 2005-től van egy ilyen gyors bevethető, sőt kettő ezrednagyságú ereje, de sose alkalmazták, mert addig még akkor se alkalmazták, volt rá például, amikor azt hiszem talán finnek voltak, vagy a északiak voltak a keretnemzet, és azt mondták, hogy menjünk el Afrikába, mi finanszírozzuk, csak adja meg az Európai Unió a zöld lámpát, az engedélyt, és akkor mi elmegyünk, és Afrikába békét csinálunk. De nem döntenek. Tehát igazából a legnagyobb probléma az európai hadseregben a döntéshozatal. Mert oda kellene adni a bizottságnak, vagy a bizottság tulajdonképpen időzelben az Európai Uniós kormány, és minősített többséghez kellene kötni a döntéshozatalt. És akkor elindulna az iszabbirkózás, mint most az orosz immobiltőke felszabadítása vagy felhasználás tekintetében, akkor elindulnak a tárgyalások, a együttműködések, kényszerek, stb. És akkor végén valamilyen eredmény kijön belőle. De hogyha konszenzusos, mint most jelenleg egyhangúság van, akkor tulajdonképpen egy ország, két ország, három ország állandóan képes meg akar ez a döntéshozatalt, és akkor van az a kép, igaz vagy hamis kép, hogy az Európai Unió az képtelen, és akkor jön a Trump, hogy nem tudja, hogy mit csináljon az Európai Unió. Tehát igazából az Európai Uniós hadsereg akkor lenne létjogosultsága, hogyha lazítanának ezen a szabályon, hogy csak nemzetügy, illetve eldöntenék, hogy akkor ki fog parancsot adni az Európai Hadseregnek, és akkor lehetne, és akkor pillanatban először létre lehet hozni x százezer embert, és lehet, nem is kellene 1,4 millió katon Európába.
Hát nem tudom, hogy mikor dől el, de abban önnek azt hiszem, hogy teljesen igaza van, amikor valami olyasmire utalt, hogy ahogy az oroszok gyakorlatilag végleg összerázták ukrán nemzetté, Ukrajna népeit, mert ugye hát több nyelven beszélő népek vannak most még ott is, ugye az európai öntudatot és tudatot is összerázza Trump meg az orosz veszély valamennyire. Nem minden országban persze, hanem eltérő módon, de hát a lelkesedés, amiről ön beszélt, az egyelőre még valóban leír egy európai hangulatot, reméljük, hogy nem fordul meg. De nézzük, hogy a Rearm Europe, tehát a Fegyverezzük fel újra Európát programja az Európai Uniónak, az mit jelent? Ugye 800 milliárd euróról van szó. Ezt meg kell találni, ennek a forrását, és ezzel kapcsolatban emlegetnek egy trilemmát, tehát egy háromszoros dilemmát, hogy akkor ezt a pénzt máshonnan el kell venni, honnan? Hát például itt van ez, amiről évek óta beszélnek, a versenyképességi program, hát sajnos abból is. Aztán a zöld program, sajnos abból is. És akkor a harmadik dilemmába mennének ezek a pénzek, tudnélik a fegyverkezésbe, de közben vannak olyan rettenetesen eladósodott országok, például a Franciaország, amelyik most 3300 milliárd eurós adóssággal küzd, ez a GDP 6%-a, és ha itt a katonai költésre többet adna be a közösbe, akkor szétverni a szociális rendszert, és akkor kész, az egy politikailag vállalhatatlan helyzet. Szóval itt is rengeteg dolog szabdalja szét ezt az egész ügyet, de nézzük, hogy mi a forrás az unió szerint. Hát a bizottság, mint azt mondaná, hogy emberek, országok, adósodjatok el. Tudom, hogy eddig azt mondtam, hogy nem szabad, hogy itt van egy limit, de ezt most felszabadítjuk. Így van?
Hát gyakorlatilag igen, mert ugye a hitelt fölveszel, mi mondjuk felveszünk a hitelt, ezt a, vagy megkapjuk ezt a 14, 16, 17 milliárdot. Ez ugye kedvezményes kamatozású, de majd valamikor vissza kell fizetni. Tehát gyakorlatilag itt erről van szó. De ugye, ha megint ugye a nagy politikai és geopolitikai szempontból nézzük, ugye a problémákat most kell megoldani, nem zajlik a háború, oroszok készülnek, van egy félelem. Tehát ahhoz, hogy a mostani adhok problémákat megoldjad, azonnali cselekvésket, tehát előbb beszéltünk döntéshozatal, szabályozás, stb. És az meg azonnali forrásokat igényel. Igaz, hogy az Európai Unió, említettem, 116 milliárdot akar ebbe a 7 éves költségvetési tervben, ami hatalmas, de ugye ennek a vitája még hátra van, tehát például az agrár támogatások is bekerülne egy más alapba, mint eddig, és ugye mindenki ellene van. Tehát igazából az erőforrásokért továbbra is megy a harc, de ez a 800 milliárd, ez gyakorlatilag hitel.
Igen.
Ez hitel. Csak kedvezményes kamatozáson.
Körülbelül olyan, mint a Covid idején, amikor...
Igen, a Covid idején ez 700 milliárd
Európa
volt.
Európa közösen vette fel a hitelt, és alacsony a kamatozás.
Igen, 700 milliárd volt a Covid alatt, ugyanaz a modell egyébként, a modell az ugyanaz, és most ebből akarnak nagyon gyorsan, ugye most hát elvileg november végéig be kell nyújtani a pályázatot, és el fogják dönteni, nem tudom, talán februárig, mert ugye nagyon sok az igénylő, tehát kiderült, hogy sokkal több igény van, mint a 150 milliárd, tehát el kell dönteni, hogy ki mennyit kap. Mi is harmadik vagy negyedik helyen vagyunk ezzel a 16,4-17,2 milliárd. Hát a lengyelek meg 30-valahány milliárdot akarnak. Franciák sokan akarnak. Tehát nagyobb az igény erre a 150 milliárdos első nagy csomagra, mint ahogy kalkulálták, de el kell dönteni, hogyan kapják meg. De ez azért kell, mert ha nincs forrás, akkor nem tudják növelni a kapacitásokat. A kapacitás növelés már 2-3 éve megy, tehát Rheinmetall új gyárat épít, külföldön, Szlovákiában még nem, de Ukrajnában is akar építeni, nálunk ugye készen van a gyára, növelik a kapacitást, a lőszergyár készen van Várpolotán, de hogy ahhoz, hogy ő tudja növelni a kapacitásokat, képességeit, ahhoz neki pénze, azonnal pénzre van szüksége. Tehát, de ez igaz, hogy ez nyilvánvalóan visszaadhat, ami vissza kell fizetni a hitelt, de ugye itt az orosz fenyegetés az egzisztenciális fenyegetettség. Nem mindenkinek, de a kelet-európai országoknak igen, mert ugye Oroszországnak egyértelmű cél, hogy legyen egy ilyen pufferzóna megint, hogy most ugye a nyolcak mondták Helsinkibe a balti tengertől a fekete tengerig, tulajdonképpen volt Szovjetunió. Trump még ugye azt is mondta, hogy Kelet-Európa, hát majd az oroszoknak legyen, mert Trump azt akarja, hogy az Európai Unió, ez van a nemzeti biztonsági stratégiában, az Európai Unió egy tűzszünet alapú stratégiai együttműködés alakítson ki Oroszországgal. Hát ugye vannak ilyen képek a világhálón, hogy három részre osztotta a világot. Ugye az övé ugye most megint fókuszál a nyugati féltekére, ugye elsősorban Latin-Amerika, stb. Középen ugye Európa, Oroszország, és harmadik pedig Kína. Tehát a fenyegetettség az egzisztenciális az Európai Unió jelentős részénél, és itt az igazi nagy kérdés az uniós vezetésre szemben, hogy képesek-e felismerni az Európai Unió top vezetőivel, hogy itt nagy hatalmak ellenek, és akkor beállítani a többieket, a kisebbeket, és ugye lehet, hogy az egész rendszer meg fog változni. Mert jelenleg ugye az látszik, hogy mind az Európai Unió, ugye 27 ország, mind a NATO 32 ország nem döntésképes, mert nincs egység. Csak két oldalapon van. Elindult ez az adhok szervezet, éppen most olvastam tegnap, hogy ha kellenek békefenntartók vagy biztonsági garanciális erők, ugye az amerikaiak nem akarnak szárazföldi csapatokat adni, Európa is most jelenleg arra vállal kötelezettséget, hogy a légteret, a tengeri biztonságot és a ukránok hadsereg felkészítését csinálja. Senki nem beszél arra, hogy ki fog csapatokat küldeni, szárazföldi csapatokat Ukrajnába. Mert az igazi garancia az lenne, amikor ez az ötös típusú garancia, hogyha az Egyesült Államok azt mondaná, jó, hát Európát is mi úgy biztosítottuk, hogy Németországban, jelenleg is Németországban az erők nagy része, akkor telepítünk oda amerikai erőket, ezt ugye az oroszok se tudnák megakadályozni, és akkor megvan oldva a probléma, de nem akar telepíteni. Tehát itt ez egy nagy konfliktus, itt a jelen kihívásai, meg fenyegetései, azok rosszulhatnak a jövőre, de mivel ezek egzisztenciális problémák, igazából ez a jövőnek az alapja.
Tehát tulajdonképpen két dolgot állítunk, hogy Európa a megosztottságánál fogva igazából mindig döntésképtelen lesz a ellenfeleivel szemben, amelyek, vagy akik sokkal gyorsabban tudnak határozatokat, döntéseket hozni, és egy háborúban ez nagyon, nagyon sokat számít. Másrészt viszont meg lehet ijedni annyira Európának, hogy mégiscsak ezt a megosztottságot le tudja győzni valamiképpen,
igen,
de
most,
hogyan?
Én szerintem, hogyha a mostani csúcs találkozó pozitív lesz, akkor tulajdonképpen ez ennek a jele, hogy legyőzi. Na most ugye, hogy hogyan győzi le, erre lehetnek teóriák. Ugye a 7 éves pénzügyi terv mögött is van egy ilyen, hogyan fejlődjön tovább az Európai Unió, egy koncepció. De ugye most már többről van szó, mert közben ugye egy hatalmas bizalmi válság alakult ki az Egyesült Államokkal. Tehát majd tulajdonképpen nem számíthatunk úgy az Egyesült Államokra, mert hiába vagyunk ugye a nyugat azonos értékrendű.
Nincs már nyugat.
Nincs.
Igen.
Hát én 2019-ben, amikor voltam a moszkvai biztonságpolitikai konferencián, ott már az oroszok végig időzelve beszéltek az egységes nyugatról. Az úgynevezett időzelve mondom, az úgynevezett kollektív nyugat. Na most ebből fakadóan, tehát tovább kell gondolni, hogy mit csinálnak akkor Európa is. Itt ugye az alap az, hogyha ez az ad-hoc koalíció sikeres lenne, akkor tulajdonképpen az Európa el tudná kezdeni azt, amit mondjuk a kínaiak is csináltak, hogy mondom, ez a két vágányos rendszer, Deng Xiaoping, ugye, mikor meghalt Mao, azt mondta, valamit csinálni kell a gazdasággal. És elindultak ezt a két sávos megoldást, hogy ment tovább ez a kommunista, centralizált, központi tervezésű gazdaságirányítási rendszer, és behozták ugye a piaci alapú kapitalista, ugye akkor úgy hívták, hogy ilyen gazdasági övezet, kiemelt övezet, és amikor ez az övezeti rendszer, ez jól működött, egyszer azt mondták, change, változni. Úgy lesz meg tudja csinálni az Európai is az ad-hoc koalíciós alapon, tovább tud lépni, és azok az országok, amelyek hasonlóképpen gondolkodnak, egy új szervezeti működés rendbe, és ugye odaadja, a kihívás fog jelenteni az EU-nak és a NATO-nak.
Igen, nekünk ebben hol lesz a helyünk, vagy nem lesz helyünk, az egy másik kérdés, most ezt nem tudjuk megbeszélni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, Szenes Zoltán volt vezérkari főnök, köszönöm még egyszer, és köszönjük a hallgatóknak is. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsor vezető Szénási Sándor volt. Minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.